Szeretném kérni az első diát, kivetítenés, azért, mert, köszönöm szépen, az, amikor a gyülekezetben vagyunk, nem tudom, mennyire szokott ott lenni előtted vagy a szívedben, hogy Jézus a sorok között jár. Hogy valahol itt kint van egy szakrális tér, szokták mondani gyülekezetekben, és akkor itt történik valami, ott meg van úgymond a hallgatóság, vagy átélhető az, hogy Jézus mintha szeretne leülni melléd, beszélni hozzád személyesen. És ezért is mondja többek között azt, ugye, amikor itt járt a Földön, hogy a tanítványnak, hogy higgyétek el, jobb nektek, hogyha én elmegyek. Azért, mert az egy fizikai testtel egyszerre egy helyre lehetne leülni. De a Szentlélek által képes erre. Hogy akár a mai alkalmas, hogy rád tegye a kezét. Hogy a szívedhez szóljon. Hogy megtérést munkáljon. Készítetted úgy a szíved, hogy akár ma megtérhetek? Szeretnék imádkozni. Mennyi atyánk, ez maga egy csoda, és köszönöm, hogy átélhetjük ezt a mindennapokban és a vasárnapokban is, hogy nem egy eszmerendszer köré gyűlünk, hanem az élő Isten teremtett világában élhetünk, mozoghatunk, és a lélek által kapcsolatban lehetünk. Köszönöm így ezt a mostani alkalmat is, a dicsőítéstől kezdve, de előtte már a kávézást, a testvéri beszélgetéseket, az imádságot, a bizonságtértet Gábor részéről. Köszönöm, hogy nem kiviszel az életből, hanem beleteszel itt is a sűrűjébe, mert a valóságról beszélsz. A valóságról akarsz meggyőzni. És olyan jó, hogy engem is az bátorít, hogy a lélek az, aki akar szólni valójában. Nem emberi erőködés terméke az Isten tisztelet, hanem a legjobb Isten tisztelet az, amikor hagyunk működni. Köszönöm, Atyám, hogy ezt tervezted mára is. Add, hogy az isteni dimenzióba hadd menjen végbe. Amen. Most szeretném kérni azt a kis videót, amit kértem, hogy levetíteni. Az elején van egy pár perces, nem volt idem megvágni, meg a végén is, nem pár perces, bocsánat, pár másodperces logó, tehát a végén azt már nyugodtan le lehet kapcsolni. Prezentációt majd, ha kérhetem, vissza is köszönöm. Egyébként ez egy nagyon egyszerű trükkje a sátánnak, hogy szellemi, optikai csalódásokat akar okozni. És szerintem a mai korban ez nagyon jól bejön, hogy a valós dolgok mérete, súlya, fontossága az olyan trükkösen jelenik meg. Ezen a kis videón is azért látszott, hogy volt egy kép, ami elvileg egy realitást mutatott, de a valóság egészen más, csak a nézet perspektívája okozta azt, hogy ilyen csalódást okozott nekünk. Ugye emlékeztek, ez volt a múlt vasárnapnak az utolsó diája, ahol egy ilyen egyszerű üzenet volt, idézőjelben mondom az egyszerűt, mert nagyon hálás vagyok azért, hogy a lélek munkája többekben elég rendesen dolgozott. Olvasd Bibliát, és vedd komolyan. És ez nem egy jó szlogán önmagában azért, hogy akkor a keresztények majd olvasson a Bibliát, hanem pontosan azért, hogy ezek az optikai csalódások is, ami a lelkünk előtt ott van, hogy a problémáink nagyobbak, mert közel vannak, Isten távol van, kisebb. Az Isten félelem is olyan elhanyagolható történet, sőt, egy optikai arány, ha most megkérdezném, és őszinte válaszokra lennék kíváncsi. Mitől félünk jobban? Az, hogy elvesztjük a munkahelyünket, vagy hogy elvesztjük az üdvösségünket? Az, hogy a főnök leszúr, vagy hogy Isten megdorgál valamiért? Az, hogy elfelejtünk egy munkahelyi feladatot, vagy elfelejtjük az Isten tervét az életünkben? Ezek hasonló helyzet, hogy egy beállított képen hol van ezeknek a helyük? És az Isten igének az olvasása pont ez, hogy a fókuszállítást is mindig szépen megteszi, ha nyitottan és Isten tekintély a lelke vezetése alatt vesszük kézbe az Isten igéjét. Ezért óriási stratégiája sátánnak, hogy ne legyen kézbe az Isten igéje. És az, hogy vedd komolyan, ez jól hangzik. Csak itt is lehetne mondani, hogy mellékhatások tekintetében kérdezze meg a Biblia íróját. Szóval az, hogyha olvasod az Isten igéjét, és komolyan veszed, nem fogjuk tudni elkerülni szétválaszt. Ebben a mai korban is nem leszünk olyanok, mint minden más ember. És nem azért, mert fura bogarak leszünk, hanem mert nem haladhatunk ugyanolyan mértékben a szerzésben, az időnk, a saját életidőnknek a beosztásában, hobbi, kedvtelés, a többi tekintetében, mert az Istentől kapott élet és az Isten oltárán levő élet, annak van egy gazdája. Úgyhogy szétválaszt az Isten igéje, sőt, hadd olvassak egy pár mondatot, amik talán nem a népszerűek között vannak, de éppen olyan fontosak. Lukács evangélium a 6.22. Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet, az ember fiáért. Vagy Máté 5.11 hasonló, ugye. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak, és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Aztán, amit Pállal kapcsolatban olvasunk, Apcsel 9.16. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért. Aztán ott van a Márk 13.13. Mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. És végül második Timóteusi levél 4. fejezetének az első 4 verse. Timóteus, ezt a parancsolatot, vagy parancsot úgy adom neked, mintha Isten és Krisztus Jézus előtt állnánk. Mert Krisztus Jézus vissza fog jönni a földre, ítélni fog élők és holottak felett, és uralkodni fog, mint király. Tehát azt parancsolom neked, hogy hirdesd az Isten üzenetét. Igen, hirdesd az Isten szavát az embereknek, akár kedvező, akár kedvezőtlen a helyzet. Győzd meg, igazítsd helyre, bátorítsd, figyelmeztesd és tanítsd az embereket, és mindezt nagy türelemmel végezd. Azért írom ezt, mert eljön az idő, amikor az emberek hallani sem akarják többi az egészséges tanítást. Inkább olyan tanítókat keresnek maguknak, akik azt fogják mondani, amit az emberek hallani szeretnének. Akkor az emberek elfordulnak az igazságtól, és inkább a kitalált, misztikus történetek érdeklik majd őket. Mellékhatások tekintetében. És a mai korban, amikor... Igen, az Isten igéje beszél a kegyelemről és szeretetről, akkor a lélek vezetése az, amikor lehet tudni, hol az a határ, hogy mi az, amire meghív minket Isten. Meddig van a felhívás, hogy legyél kedves, de vajon az, hogy az embereknek alapvetően megütközés, botrány, kiakasztó, az Isten üzenete, az, hogy van, az, hogy ő mindenek fölött álló, az, hogy abszolútum, az, hogy nála van az ítélet, ez nem mindig jó a mai fülnek. És az, ami fiatalok, ezzel a módosított képen felismeritek ezt az arcot, ezt a fickót. Találkoztatok már vele a YouTube-on? Igen vagy nem? Nem, fiatalok? Oké. Okay. Azért van ott somoly. Jó, vágom a témát. Szóval, amit szeretnék mutatni, ez egyébként egy fiatal ember, aki, hát ilyen gameplay, mi ez? Tehát élőben játszik a játékokkal, és kommentálja, stb. A beszél stílusát most nem elemezném ki, viszont egy nagyon fontos elemre hívnám föl, mert csak betettem máshonnan. Játékokról beszél, cizellált magyarsággal, 680 ezer feliratkozója van a YouTube csatornájára. Arról szól, hogy játékokat mutat be, persze lövöldözős autóverseny, minden, nem ez a gyűjtögessünk virágokat, meg a hupikék, törtpikék korosztálynak valókat. 680 ezer feliratkozó. Ez azt jelenti, ugye, ha jól tudom feliratkozó, azt jelenti, hogy valamit kitesz a YouTube-ra, vagy fog, akkor értesülnek erről az emberek, stb. Azért nem egy 100 milliós ország vagyunk. 680 ezer. Nézzétek majd meg gyülekezeti csatornákra, milyen feliratkozási számok vannak. Prédikációk nézettsége. És ez, amiben benne vagytok fiatalok ezerrel, ez mind kérdést fog fölvetni, hogy te mi az, amit nézel, mi az, amit nyomsz, mi az, ami menő. És erről tudsz, és erről tudsz, és ezt ismered, és láttad, és már próbáltad meg, stb. Akkor ott van, hogy egy 680 ezres listához képest gáze az, hogy én mondjuk a Biblia applikációra vagyok feliratkozva, vagy avval kapcsolatban nézek videókat. És ez nem fog úgy menni, hogy apuci meg anyuci azt fogja mondani, hogy oda nem szabad feliratkoznod, neked meg ide légy szíves, majd iratkozzál föl. Azt ugye tudjuk, hogy mindenki azt csinál, amit akar. És ezért is fontos kérdés ez, hogy akár az Isten tisztelet ideje, meg a másik része, hogy két Isten tisztelet közötti idő, azt Isten jelenlétében éljük, ez nem kérdés. Csak ez a jelenlét hat-e a mindennapjaink dolgainkra, és ahogy mozgunk a mindennapokban. És ezt nem a fiataloknak mondom elsősorban, hanem nekünk, idősebbeknek. Mert ha nem is YouTube csatornára, de mi is feliratkozunk a neten bizonyos dolgokra. Időket töltünk. Magyarán az életünket valahová fölírjuk, ahová beosztjuk. És ebből is prédikálunk az utánunk jövő generációnak. Szeretnék most Isten igéből felolvasni. Az első igeszakasznál kérem majd a gyülekezetet, hogy álljon fel. Ez a Máté evangélium a 8. fejezete, 5. vers, 13. verstől. Máté evangélium a 8. fejezet, 5. vers. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek, menj el, akkor elmegy. És a másiknak, gyere ide, akkor ide jön. Vagy ha szólok a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallott, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony, mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Foglaljunk helyet. Ha egy kicsit odébb lapozunk a Bibliában, Lukács evangéliuma 7. fejezetében is leírásra kerül ez a történet. Innen is szeretném felolvasni Isten igéjét, ahogy Lukács evangéliumában került megörökítésre. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a népfüle hallatára mondott, mármint ugye Jézus, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el, mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki, Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartom méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám, mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek, menj el, akkor elmegy, és egy másiknak jöjj ide, akkor idejön, és ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amikor Jézus ezt meghallott, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Első kérdés az lenne, hogy van-e valami, érzékelte valaki valamilyen furcsaságot a két felolvasott ige szakasz között, amelyik egy és ugyanazon történetről szólt. Így van. Ennél sokkal kisebb dolgokért szoktak a biblia kritikusok, akik azt szeretnék, hogy az Isten igét hiteltelenül tegyék, lecsapni dolgokra. Például olyan, hogy az ógörög szövegelemzéseknél, például, hogy melyik korba jönnek be szavak, vagy jövevén szavak, már arra ráugranak, hogy akkor nem hiteles az evangélium. Ez ugyanaz a történet. És a két történet kapcsán egyébként fölmerül az, mert van egy harmadik, amikor a király szolgája, úgy olvassuk, az egy másik történet. Ennél a kettőnél csak egy apróság, és nem ez lesz a lényeg, hogy abban a korban, és ezért is fontos, amikor az Isten igéje olvasásra kerül, hogy az, amit olvasunk, azok a mondatok, ha sikerül egyáltalán szavakat jól átültetni magyarra, abban a kultúrában mit jelentek? Az, hogy küldötteket küld valaki, az egyenértékű volt avval a felhatalmazás alapján, mintha maga menne el. A mai kor mondata, az elnök bejelentette, hogy ez és ez lesz. Ez a mondat is, tudjuk, hogy nem biztos, hogy ő lehet, hogy a kormány szóvivő teszi meg, ugyanakkor nem csak ő írta meg egyedül, hanem mögötte vannak, akik megírják a beszédét, ellenőrzik, stb. Egy csapatról van szó. Tehát az, hogy a kapernaumi százados szolgáját, amikor meggyógyítja az Úr Jézus, és olyan, mintha kétféle történet lenne, ez a kor kultúrájából adódik. És ennyire természetes, ahogy ma is egy-egy mondatot a mai kultúránkban halljuk, tudjuk a mögöttes tartalmat. És ez a mondat, ami ma mondjuk, hogy az elnök beszéde, azt lehet, hogy mondjuk ebbe a korba visszahelyezve arra gondolnának, hogy egy ember volt, aki megírta a saját gondolatai, stb. Holott tudjuk, hogy ez csapatmunka. Tehát ezen léphetünk tovább, nem úgy, hogy a Bibliában, amit olvasol, ha ellentmondást vélsz esetleg, hogy lépjünk tovább. Ha van kedves idő, utána lehet nézni. De erre annyi időt kell csak szánni, amennyit muszáj, hiszen tudósok folyamatosan dolgoznak azon, akik szeretnék hiteltelenníteni az Isten igét. Ez ugye a francia forradalom után felvilágosodás korszaka van, és azután indult el leginkább. Dolgoznak sokan, de még nem sikerült. Szóval térjünk vissza arra, hogy mi az, amit üzenni szeretne az Isten. Mi az, amit mond a századosról a Biblia? És azért is fontos kép ez, mert sokszor azt látjuk, hogy az alázat, az a gyengéknek a műfaja, a Jézus előtti alázat, az olyan embereké, akik szükségben vannak. Itt persze a százados is szükségben van, de ne felejtsük el, hogy egy hivatásos katonáról van szó, tehát nem egy irodai alkalmazottról, és ezt, hogy mondjam, tehát ez a nem a szél fújta össze mondjuk a századosi rangot. Olyan emberről van szó, aki vélhetően harcokat megjárt, és azért egy 100 fős csapat már kisebb települések hadászati dolgait ellátta, és azért volt potenciál ebbe az emberbe, hiszen azt olvassuk, hogy a zsidók, mikor követként mentek Jézushoz, hogy hát építetett nekünk zsinagógát. Hogy lehet az, hogy egy megszálló, idegen hatalomnak az embere komolyan veszi Jézust? Majd később fogunk beszélni a hívőkről is, ők pedig ugye nem. Ez az ember, amit hallhatott Jézusról, nagyon egyszerű, mint a bibliaolvasás, komolyan vette. A zsidóknak voltak magyarázataik, a rutinos hívőknek voltak magyarázataik, mert megvolt a saját elképzelésük. Ez a férfi, harcedzett férfi komolyan vette, és figyeljük meg, hogy az a jellem, ami az erős embert jellemzi, hiszen egy harcosról van szó. Kiért vállalja be ezt, hogy ha megnézzük a környezetét, megalázta magát Jézus előtt, és ez nem titokban történt. A gyerekéért, a családtagjáért, egy szolgájáért. Az erős emberben ugyanúgy ott van a szerető szív. A mai kor az erőt általában az agresszióval és annak a kiélésével, vagy éppen hány film alapja az, hogy akkor jól megbosszullak. Működik ez így. Sőt, igazándiból így működik az Isten terve szerint is, hogy az erőben megnyilvánuló szeretet és alázat az, ami igazándiból az Isten szíve szerint való. Mi az, amit olvastunk, és még egy zárójeles mondat, ami nem zárójeles, az múlt vasárnapra kértem, hogy Bibliát hozzatok, az nem egyszerű alkalom, úgyhogy lehet majd így közbe is nézni, mazsolázni, vagy scrollozhatóból, vagy lapozhatóból. Mi az, amit mond ez a százados Jézusról? Vagy Jézussal kapcsolatban, önmagáról. Méltó. Mit jelent az, hogy méltó valaki valamire? Kiérdemli, igen. Jogos, jár nekem, ugye? Megdolgozott érte. Hitelesítette magát, stb. Azt mondja Jézusról, hogy ő méltó. Az akkori kor hívő is mondanak valamit majd később, ugye, hogy méltó Jézus, mire? Méltó a halálra. De most térjünk ide-vissza, méltó. Azt hiszem Révész Daninak van egy ilyen énekszám, amiben ez a méltó szó szerepel. És engem nagyon-nagyon megütött az a szöveg és megfogalmazás és lelkület, meg szellemiség, ami mögötte van, ami árad ebből az énekből, hogy nagyon jól bátorít ebben is, hogy milyen jó Jézust méltónak látni. Ezt gondolom az, és mai korban megint ez a fókuszállítás és optikai csalódás a szemünkben, hogy embereknek megadunk tiszteletet. Pontossággal, ruházattal, a munka minőségével, pedig nem is biztos, hogy méltók rá, csak van egy hatalmi pozíciója. Ez a katona ember felismert, hogy Jézus méltó erre, hogy magát méltatlannak tekintse. Szóval próbáltam magamba leforgatni és félretenni így a film élményeket, vagy ilyesmit, de maga ez a szituáció, hogy Egy századosi rangban levő ember, aki 100 ember fölött rendelkezik. Tehát van egy 100 fős kis, nem kis, 100 fős csapata. Jóval több, harcos, mint amennyien most itt ülünk. Ő azt mondja, hogy nem vagyok méltó, mert Jézus tartja méltónak. Komolyan veszi, és azért, akit szeret, meghozza ezt az áldozatot, és nem nézi, hogy a környezete mit szól hozzá. Szóval szerintem minimum gáz lehetett, tehát ne felejtsük el, a rómaiak megszállás alatt tartották ezt az országot. Ők voltak az uralkodók. Nem bekéretőztek, nem békét kötöttek, hanem megszállták. A megszállók voltak. Tehát ez kb. Az, mit tudom én, a második világháború után, mikor bejöttek az oroszok, akkor egy orosz katona megteszi ezt egy úgymond sima embernek. Azért nem erről szólt a dolog. És engem ez a szó fogott meg nagyon vajon, hogy Jézus Krisztus az én életemben mit jelent ez, hogy méltó? Nem elvi válaszok, a mindennapjaim cselekedete, időbeosztása, stb. Az, hogy megválaszolja, hogy mire méltó Jézus Krisztus. A hívők, és azért nem egy akkori korról szóló fényképet tettem be, vagy fényképeket, hanem azok, akik a hitet képviselik. És ez most nem pozitív vagy negatív, tehát a magasba tartott kezek, meg biztos egy 4 órás prédikáció után befáradt gyülekezet képe. Azok mit csinálnak ebben a történetben? Emlékszik valaki arra, hogy ami a Máté evangéliumából, a 8. fejezetből olvastunk föl, ott szó van a hívőkről. A felolvasott szakasz vége felé, ott mit olvasunk róluk? Kivetik, kidobják. Nem a hívőket globálisan, nem erről szól ez az üzenet, hanem azt mondja, hogy akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat. És igen, a kegyelem üzenete az, hogy az Isten igéje alapján megtért ember, az Isten ígéret alapján tarthatja magát az Isten országának fiának. De anélkül nem. És ez, ami többször megjelenik a Bibliából, és itt ütközik ez, hogy Jézus Krisztussal kapcsolatos kép, hogy én majd leélem az életemet, ahogy szeretném, aztán majd biztos üdvözlök, mert az Isten kegyelmes, meg hát sokféle tanítást lehet hallani ezzel kapcsolatban is. Azért ez nem egy jó dolog. A fiatalabb korosztályt kérdezem, hogy házi bulira meg szoktak-e hívni titeket? Nem? Ezek gázkérdések? Nem beszéltünk össze előtte, bocs. Zsúr, szülinapi zsúr. Egészen más, ugye? Na, igen vagy nem? Oké. Nem tudom, érted már át ezt az érzést, hogy amit az osztály szervez, egy jónak tűnő bulit, és csak téged nem hívnak meg. Vagy még rosszabb, esetleg elmentél egy olyan nagyon vágyott alkalomra, amin közölték veled, hogy hát rád itt nem számítunk, köszi. És ez most már mindnyájunknak szól, a mennyországgal kapcsolatban is így lesz. Tehát a kilincs az nem kívül van a mennyországon, hanem belül. Nem mi megyünk be, hanem beengednek. És ezek azok a kérdések, amik a méltóság kapcsán is előjönnek, hogy nekem jár, vagy az Isten terve és kegyelme szerint azt megkapom, azt öröklöm. És megint a fókuszállítás is, hogy akár a suliban, munkahelyen, stb. Mi a fontosabb, mi az, ami előtérben van és hátrébb, hogy ha igazán képviselem az Isten igét, hogy lehet, hogy lesz ember, aki megbotránkozik. Lehet, hogy lesz, aki elfogadja. Nem avval a térítési módszerrel értek egyet, eleve rossz az a mondat is, a térítési módszer. Odaállok, elmondom, ha nem térsz meg, elkárhozol. Én szóltam. Ha nem térünk meg, elkárhozunk, ez igaz. De az Isten az örömhírt szeretné a szívünkbe vinni. És most nem... Oké. Bocsánat, mert mindjárt rögtön túllendülünk rajta, csak nagyon szemet ütött nekem. Ez egyébként egy bibliaköri gyermek tanítók által kiadott könyvben jelent meg ez a három fogalom, ami egy óriási csapdájának a mai kornak, és pont ebből a szempontból is, hogy mire méltó Jézus, és mire nem, és hogy milyen helyre kerül a hívők igéjében, vagy életében az Isten igéje. Ez pedig a következőképpen tudnám elmondani, megpróbálom mindjárt itt, szerintem lehet, hogy le is írtam. Ez az. Oké. Egyszerű leszek. Mondjuk a fiatalok fogalmaznák meg. Figyelj, haver, mi a manóért keljek föl vasárnap hajnalba, hogy elmenjek egy nagy helységbe, ahol egy csomó ember összeszorul, egy pasas, egy 2000 éves könyvből olvas föl sztorikat, erről legalább egy órát beszél, meg arról, hogy szeressük egymást, jók legyünk, és kedvesek, és figyeljünk oda, és békességünk legyen, meg a sasok szárnyairól is éneklünk. Ha ez az egész nem több, mint moralizáló, terápiás deizmus. És hogy mit jelentenek a szavak? Az, amit jelentenek a fogalmak, moralizálás. Isten azt akarja, hogy az emberek viselkedjenek. Terápia. Isten azt akarja, hogy az emberek boldogok és jól alkalmazkodók legyenek. A deizmus pedig egy olyan fajta Isten hit, ami azt mondja, van Isten, ő teremtette a világot, szuper, ő ott van, mi meg itt, a kettő között nem igazán sok átjárás van. És nem félek attól, hogy ő hat rám, meg hogy számon kér, meg nem érdekel annyira, hogy terve van, mert én hiszek abba, hogy ő van, ő ott van, és teremtett, tényleg teremtett is mindent. De itt megáll a történet. És erre mondta egy lelkipásztor, amikor rádöbbent erre, hogy félremegy, amikor a gyülekezet igényeit, a kór igényeit szeretné kialakítani, és akkor azt mondja, most már ott tartok, hogy a munkaidőm egynegyed részébe vagyok lelkipásztom, háromnegyed részébe pedig lelki masszőr. És jó érzést tud csinálni az emberek életébe. Nagyon jól hangzik ez a felszínen. Boldog és erkölcsös, alkalmazkodó emberek a társadalomban, akik szeretik egymást, a másokat, sőt, még szolgálnak is kifelé. De velem lehet a mennybe jutni. És ha fiataljainknak se sikerül ennél többet átadni, akkor nem kell csodálkozni, hogy nem akarnak gyülekezetbe járni. Nem érdekli őket a sztori, mert az, hogy hogy viselkedjenek, és mit csináljanak, és mit ne, azt szerintem sok helyen hallják. De az a dimenzió, hogy Isten van, van menny és pokol, van örök élet, van kegyelem, van bűnbánat, van Istennek egy jó terve. Sőt, Isten még azt is szeretné, hogy az ő terve szerint az élet dolgaiban élvezeteket is találjunk. De az ő rendje szerint és igéje szerint. Római levél 10. fejezet 9. vers. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol, más fordítás szerint üdvözülsz. Vagy egy rövidebb verzió. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Oké. Most nincs erre idő, kimennénk a Kossuth térre, mennénk egy kört a városba. Megkérdeznénk egy-két részeget, hiszel Jézusba, mondanák azt, hogy hiszek. Szerintem igen. Ha megkérdeznénk azokat az embereket, akik után úgy szokták folytatni, hogy igen, hiszek, de nem gyakorlom a vallásomat, vagy bűnös kapcsolatban élnek, azok is sokszor mondják azt, hogy ja, persze, hiszek. Ha az Isten igéjét a kézbe vesszük, megint a fókuszállítás megtörténik, hogy nem ez a belépő a mennybe, hogy elmondom ezt a mondatot, hogy igen, hiszek, de az életem ettől független, a lelkem ettől független, a mindennapi cselekedeteim, a bűnrendezéseim és a bűnkérdés az életben ettől független. Ez a kidobós történet. A menny előtt. És az, amit jelentenek ezek a szavak, a szív, az a szó, ami ott van, a fizikai, lelki és szellemi élet központja. A hitről pedig nagyon jó ez a görög szó, ami itt szerepel, mert ez azt mondja, megbízik valakiben, rábíz valakire valamit, hisz valakinek, hisz valakiben valamiben, hite van, hitre jut. A bizalom. Tehát nem egy elméleti kategória, amit ha kitöltünk egy tesztet, hiszel, igen. Rábízás. Az egzisztenciámnak, az életemnek, mert ha a fókuszban az van előrébb, a mennybe szeretnénk jutni. De ez a legfontosabb, hogy a mennybe szeretnék jutni, vagy hogy szeretném megismerni azt az Istent, aki ennyire szeret, hogy a fiát adta azért, ha elismerem, hogy nélkül elveszett vagyok, mert fölismerem, hogy milyen szent az Isten, és akármilyen jó fej vagyok, az Istenhez képest én nem lehetek elég szent, hogy a közelébe menjek, tehát a bűnkérdés ott van az életemben, az Istentől való elválasztottság. És optikailag közelebb kerül ez, hogy az örök élet fontosabb, mint az emberek véleménye. Ítélete, bántása, kiröhögése. És ez lehet úgy akár, hogy most egy kiröhögés azért, hogy iszol velünk? Nem. De gáz. Szerintem nem gáz. Lehet ilyen egyszerű párbeszéd. Te még szűz vagy? Gáz. Szerintem nem. Aztán a megtart, megtartatól a végén. Megtart, biztonságban megőriz, megment, kiszabadít, biztonságban helyez, meggyógyít, üdvözít. Megint csak nem arról van szó, hogy a hívőknek egy elvi lehetőséget ad. Ebből, hogy megtart, biztonságban megőriz, megment, kiszabadít, biztonságban helyez, egy nagyon gázos helyzetre lehet utalni, vagy gondolni, ami véresen komoly, életbevágóan komoly. Életbevágóan komoly helyzetekben van erre szükségünk, hogy biztonságban megőrizzen valaki, hogy megmentsen, hogy kiszabadítson, hogy biztonságban helyezzen. Tehát nem ez a lelki masszírozás, hogy léci-léci térjél már meg, akkor egy picit jobb lesz. A közérzeted is, meg tudod, boldogság, meg stb. Szóval sokan mondják. És egy másik római századosnak egy mondatát szeretném most idézni, aki a kereszt alatt mondta, amikor látta Jézust, ahogy szenvedett és ahogy meghalt, valóban Isten fia volt. Ő akkor ott rájött, beismerte és megvallotta. És fölírtam egy kis kiegészítést, hogy azt gondolom, a mondat, amit előbb vagy utóbb mindenki kimond. És ugyanaz, mint hogy olvasd a Bibliát és vedd komolyan, ugyanaz, hogy most egy pillanatra gondolj bele, hogy mit jelent kimondani ezt a mondatot akkor, amikor az ítéleten állok. És csak akkor kimondani igazán és valósan. Az Isten elé állva kell kimondanom ezt, hogy valóban Isten fia volt. Hallottam róla, mondták, Nem vettem komolyan. Itt van ez a valós világ, a mindennapok problémája, ez közel van. Az Isten előtt beismerni, hogy a megváltó valóban Isten fia volt. És ez a félelem oldala, hogy csak akkor, és akkor jaj, hol találunk ennél nagyobb szeretetet, amelyik belehal azért, hogy ha akarod, akkor időben kimondhatod ezt, hogy a kereszten meghalt ember, az valóban Isten fia volt, Jézus Krisztus. Az én megváltom és szabadítom. És erősebb a kegyelem üzenetében az a szeretet, mentő szeretet, ami nem csak megmenteni akar és magunkra hagyni, ami szó volt ebben, hogy Isten ott van, és mi, ha nem, megragadni, kézben tartani. És akkor is, amikor a munkahelyen a főnöknek koszorúért dolga van, és rám szakad egy csomó minden, és amiért imádkoztunk, amiről Gábor bizonyságot tett, amiről énekeltünk, optikai csalódásaink nagyobbak, vagy fontosabb az, amit Isten a szívünkre helyez, és amit az a százados, aki a szolgájáért megtette ezt, hogy mondta, hogy nem vagyok méltó. Te vagy méltó, Jézus. Te vagy méltó, Jézus, arra, hogy az életemet neked adjam. Fiatalon neked adjam. És nem a fiatalokra van kipécizve ez a mai ígéret, és egyáltalán nem, de hadd mondjam el nektek, hogy amit a suliban is, ahol szolgálok, hallok, sokszor van, hogy napvégén, mikor batyogok, hazasírok. Mert az a sok fiatal vágyik, én tudom, hogy vágyik arra, amit most nem ért meg, hogy az valójában Isten kegyelem, és az Isten fia Jézus Krisztus. Tehát most nem szépítem, tényleg sírok van, hogy az utcán is. Mert az Isten nélküli világban nagyon-nagyon sok fájdalom és nehézség van, és ezt tudják, és erről beszélgetünk is. Nagyon durva. Dönthetsz ma is, hogy kinek adod az életed, és dönthetsz arról is, hogy ezáltal mi következik ebből, hogy nem mások mögé állsz be a sorba, és haladsz valamerre, hanem mások mellé tudsz odaállni. Megmentve őket attól, és talán te általad megért, hogy mit jelent az élet igazi élvezete, mit jelent az igazi öröm, mit jelent az igazi erő, mit jelent az igazi remény, mi azt jelent az igazi érték. Rajtad múlik ez. És a mai lélek tetoválás, amit érdemes úgy kitörölhetetlenül ráírni, nem felületre kell ezeket kiírni. Jézus méltó. Méltó arra, hogy átadjam az életem neki. Méltó arra, hogy leboruljak előtte. Méltó arra, hogy átadjam neki a dolgaimat. Méltó az imádatra. Add át neki az életedet most, mint arra egyedül méltó úrnak, akinél van az élet és a kegyelem. És ha az a mondat neked 5-10-15-20 évvel ezelőtt ott volt és megkopott, tedd meg újra. Most, ma. Amen.